Nem tudja, hol követte el a hibát. Nem tudja, mit csinált rosszul. Kérdezzen bátran, a kertész válaszol.
Szép jó napot kívánok a rádió hallgatóknak. Belefordultunk az év utolsó hónapjába, decemberbe. Abba a hónapba, mely az ünneplésről, a visszatekintésről és a jövő tervezéséről szokott szólni. Ebben a hónapban már nincs túl sok munkánkint, jobban az ünnepekre való felkészülés, de azért vendégünkkel, dr. Pálffy Dénes kertészmérnökkel megpróbálunk még néhány jó tanácsot nyújtani. Elsősorban azokra a kérdésekre szeretnénk válaszolni, amelyeket majd önök fognak feltenni az 575-17-18-as és az 575-17-19-es telefonszámokon. Ha pedig Magyarországról hívnának, akkor ne feledjék tárcsázni a 00386-2-es számokat is várni, hogy bekerülhessenek az adásba. Ennyit előzetesen. Dénes, köszöntöm a stúdióban, ahogy hallottam, elmaradt néhány téma az elmúlt adásból. Egyik például a poloska invázió, és ebből is talán a legújabb kártevő, amiről elég sokat lehet hallani, a márvány poloska. Miért veszélyesek ezek?
Én is nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat és műsorvezetőnket, Klárikát. Mielőtt a kérdésre térnék, engedje meg, hogy a decemberi időszerű teendők mellé én még egyet felsoroljak. Az öregebbek a pihenést is elkezdhetik már ebben a hónapban. Igen, adós maradtam egy kérdés, hallgatói kérdés kapcsán a poloska elleni védekezésre. Ahogy itt elhangzott, a márvány poloskáról van szó, ami Ázsiából került Európába. Nagyon érdekes a története a kártevőnek, hogy rövid idő alatt, mivel Európába először 2004-ben találták meg, rövid idő alatt szinte egész Európába megjelent, így Magyarországon is, 13-ban találták Magyarországon meg először a poloskát, és ugye, hogy ilyen későn aránylag a európai megjelenéshez viszonyítva későn találták meg, ennek egyik oka az, hogy nálunk, ha szabad azt mondanom, elég sok őshonos poloska létezik. A legközismertebb a szőrös mezei poloska, ami a szőlőnél is okoz problémát, de nem jelentős. A másik például a bogyómászó poloska, amit büdös poloskának, büdös Margitnak is neveznek, és hát a legszebb, szép, csikos, piros hátú, Bodobás néven ismert poloska, amikor a tavasszal a fatörzsek déli oldalán melegszik a átállés után. És ekközt ugye a káposztapoloskáról is megemlítést tehetnék, nem csoda, hogyha ennyi poloska között úgy elkallódott egy kicsit a márvány poloska, aminek nevét onnan kapta, hogy a sötét és a világos barna színek keveredéséből adódik ez a márványozottsága. Szívásával idézi elő a kártételét, úgy a kifejletlen nimfa, mint a kifejlett állat egyaránt ugye szivogat, minden kultúrában megjelenhet. Kártétele zöldségbe például nagyon szembetűnő, amikor a paprikát szúrja meg, vagy a paradicsomot, mert ott kifejéren spolt formájában jelenik meg ez a tünet. Egyébként különösebben nem okoz ez más problémát, mint a piaci látványt rontja, mert ezek a foltosságok ugye már gyanút ébresztenek a fogyasztóba, hogy vajon milyen, mi baja lehet ennek a terméknek. De olyan elszaporodása is ismert, például Keszthely térségében is, amikor nem lehetett leszedni paprikát, illetve paradicsomot a tövekről, mert annyira leszivogatta a kártevő, hogy értéktelen lett a termés, ami megjelent az is. A védekezés ellene, ugye tömeges megjelenés esetén három növényvédőszer típus, ami hatékony ellene, egyrészt a foszforsavészter, ebben nagyon kevés van, ami kistermelőnél is használható. A másik, ami talán a kistermelőnél is érdekesebb, a inszekticidek, karbamát tartalmú inszekticidek csoportja, de a leghozzáférhetőbb a kistermelő számára a karate, illetve a decis, mint piretroid származékok, ezeknek aránylag az élelmezés várakozási ideje is aránylag alacsony, és ehhez a kistermelő is hozzáférhet. Ennyit tudtam tehát ehhez a poloska témához elmondani. A másik adósság, ami...
Én egy kicsit hozzáfűznék, vagy pedig inkább arra kérdezzék, hogy ezek hogy próbálnak telelni?
Imágó alakban telelnek, tehát kifejlett alakban telelnek át, a közel 2 centis, 1,5 centis nagyságú, szép csáppal rendelkező jószágok ezek, egész mutatósak, és minden rést megkeresnek, ahol az áttelelés alkalmas számukra, illetve alacsonyabb hőmérsékletet, ahol hogy ki tudják védeni. Ezért az ablak párkányoktól kezdve a roló tokjáig.
És pontosan ezzel kellett szembesülnöm egy hát jó hónap, másfél hónappal inkább október közepe táján, amikor a nővérem nagyobbik fiánál voltunk Dunaújvárosba, ott szabályosan deratizálták. Igen. Ezt a kártevőt, minden áldott reggel be voltak fújva a falak, a házfala, és minden áldott reggel egy fél lapáttal lehetett az erkélyen összesöpörni. Igen. Életemben ennyit nem láttam belőlük. Igen. Azt mondták, hogy minden lukba bebújnak, minden kis részen próbálnak a lakásba bemenni, és miután ilyen padlástér beépítéses a ház, mindent megtaláltak, mindenen keresztül, mennek persze ez a sztiroporos borításon is, valahogy keresztül fúrták magukat.
De ilyen esetben természetes a kereskedelemben kapható, spray formájában kapható rovarölőszerek szinte az egyetlen lehetőség, amivel ilyen esetben védekezni tudunk. Ezért jobban kellemetlen, mert ugye a másik...
Agresszívabb, mint a harlekin katica, pedig az is elég pofátlan jószág.
És hát ugye nagyobb méretű, tehát sokkal szembetűnőbb minden. Hihetetlen, hogy mennyire fel tud szaporodni, az említett példa is ezt bizonyítja. Most ugye ilyen esetben talán lehet egy olyan reményünk, hogy mint új faj, természetes ellensége még nincs, de az idő múlásával vélhetően, vagy remélhetően talán lesz majd természetes ellensége, ami legalább, ha nem is kipusztítja, de gyéríti az állományát.
A többi poloskafajnak mik a természetes ellenségei?
Rablópoloskák.
Rablópoloskák.
Igen, tehát saját faján belül, ahogy az atka féléknél is a rablóatkák saját fajon belül gyérítik, illetve üvegházba, biokológiai védekezés formájában a rablóatkákat ugye teljesen önállóan lehet használni, vegyszermentesen, mert ezek lerendezik az atka kérdést.
Hát reméljük, minél hamarabb rá fog fanyalodni.
Na most ugye a burgonyabogár azért egy másik ellenkező példa, mert ugye Coronadóban, ami volt, illetve ott őshonosan volt ellensége a burgonyabogárnak, egy katicabogárhoz hasonló bödeféle, amivel nálunk elkezdtek kísérletezni, kiderült pár év múlva, hogy a számunkra az itt őshonos, például 7 pettyes katicabogár lárváit nagyobb előszeretettel fogyasztották ezek a burgonyabogár lárvákra specializálódott jószágok, mint magát a burgonyabogár lárváját. Tehát kétélű a dolog, de bízunk benne, hogy lesz majd megoldás. Megfelelő. Következő nem adósság, hanem inkább félreértés szeretnék eloszlatni azzal, hogy Vince napi tanácsok, nem tudom, hogy fogalmazzak, között elhangzott egy olyan régi Vince, Márton napi aktuális teendő, azt mondja, Márton napkor a pinkát.
Majd mindjárt kiderül, hogy mit kell Márton napkor a pinkával tenni, de van egy kedves hallgató a vonalban, aki szeretne kérdezni, halljuk, mi az, ami érdekelné.
Jó napot kívánok, én azt szeretném megkérdezni, érdekesor, hogy ilyenkor lehet-e még farsan naspolyát oltani?
Naspolyát oltani?
Igen. Igen.
Nem.
Nem, ugye ma nem jó a szalonynak.
Nem.
Ha nincs neskeringés,
van. De abszolút, abszolút. És ugye a hőmérséklet alkalmas arra, hogy a szövet összenövés, tehát kaluszképződés megtörténjen.
De én is erre gondoltam.
Tehát sehogy nem alkalmas, viszont tavasszal minél korábban, akkor már a március közepe táján, ahogy az idő engedi, akkor viszont már aktuális lesz. Nem tudom, milyen, milyen alanyra gondolt.
Hát az a galagonyára.
Galagonya, igen. Mert ugye Birs és a galagonya a két alanya a naspolyának. A szárazabb helyen a galagonya, jobb üdébb talajon pedig a Birs megfelelő alany. Ha szabad, ha van megfelelő fajta, amit már szaporítani akar?
Hát van, mert a szőlőhegyen van nekünk, csak mondom, itt hol akár vagy.
Igen, szeretem. Igen. Gyümölcsméretre, milyen gyümölcsméretű ez a saját tulajdonú naspolya?
Hát elég szép.
Igen, mert ugye, igen, mert itt arra szeretném csak a figyelmet fölhívni, hogy minél nagyobb a naspolya gyümölcse, annál kevésbé élvezetes a gyümölcs, mert száraz, kásás, tehát nem lédus, a középméretű, illetve kisebb gyümölcsök, azok a kellemes, a cukortartalmúak, és...
Jó, és ez már nagyon régi fajta.
Az, akkor bevált.
Annak a szülőjével van benne.
Igen, akkor arra már lehet építeni. Sok sikert a termesztéshez. Köszönjük a kérdését.
Jó, tehát ez a tavasz munkája, amit még azért el kellene mondani, hogy az oltóveszőket mikor kell pontosan.
Az oltóveszőket ugye állítom, hogy a legegyszerűbb tárolása fán történik az oltóveszőnek. De ugye az egy nagy kockázat két szempontból. Egyrészt a nagy lehűlés, a fagy, másrészt egy kicsit megcsúszunk a szedésével tavasszal, tehát már elindul a netfkeringés, az már késő. Ezért január végén, február elején gyűjtsük be ezeket az oltócsapokat, és talajba vermelve, minden tovább, egy nylon zacskóba, minden tovább, hogy eltarthatjuk, úgyhogy nincs vele semmi probléma.
Jó, egy újabb kérdező van a vonalban. Halló, jó napot kívánok!
Szép jó napot kívánok!
Csokolom!
Mind a kettőjének!
Csokolom!
Minden hallgatónak! Marika vagyok. Mérnök úr, én az asziminát átütettem, a kákinak az egész gyökere tönkrement, azt kitettem. Most vettem egy újat, olyan fél méteres hajtásokkal, azt most akkor be kell takarnom, de kiítettem rögtön, mikor megvettem.
Tanácsos, ezen a télen még ugye frissen ültetett, nincs kapcsolata a talajjal a gyökérzetnek, ilyenkor tanácsos megfelelő védelmet a fagy ellen, mert ugye általában 10 fokig nincs probléma ezekkel a növényekkel, de mínusz 10 fokra gondoltam, de 10 fok alatt már lehet gond, viszont a frissen ültetett növény mindig kevesebbet bír el, mint a már helyben lévő gyökeres növény. Ezért célszerű betakarni.
Akkor ezt most mind betakarom valami...
Mivel takarjuk be akkor, ami a legoptimálisabb volna
valami,
a számára?
Valami olyan, hát most kukoricaszártól a napraforgó száron keresztül a pampafű szárított levélzetével, ugye, ami egy méternél is nagyobb, ezzel szépen be lehet bugyolálni, úgyhogy egy a lényeg, ne légmentesen fóliával takarjuk be, mert az a halála lehet a növénynek.
Uh-huh. Még annyit szeretnék kérdezni, nem bírtam megmetszeni azt a drúzsgyepűt a kezem végül, most már késő, ugye?
Nem késő. Nem késő. Ugye attól függ, hogy mennyit akar róla levágni?
Hát olyan 10 centi.
Bocsánat, ugye... Akkor viszont hagyjuk. Most még, ha vannak benne elszáradt részek,
azt kipucutam.
Akkor nagyszerű, akkor viszont várjunk vele a tavaszig.
Igen.
várjunk vele tavaszig, mert ugye szoktam mondani, hogy nevet köztessük le a növénytélnek, mert ugye a belső rügyek, amik árnyékoltak, azok sokkal kevesebbet bírnak, mint a napon fejlődött, vagy levegőn és napon lévő rügyek, tehát hagyjuk nyugodtan áttalálni, és tavasszal viszont időbe kezdjük el a meccését.
Még annyit zavarnám, kaptam egy nagyon finom fajta fokhagymát, aztán most egy 2 hete elültettem.
Igen.
Azt is legjobb volna letakarnám, ugye?
Hát megelőzött engem, mert én 3 nappal ezelőtt ültettem csak ki a fokhagymát.
Azért, mert az, ami volt előtt,
igen,
az már 10-15 centis olyan gyönyörű, sötét, zöld, a salátára egy-tíz fokhagyma is.
Nem biztos, hogy...
Igen. Ez a fokhagyma még olyan, hogy a közepén nincs fokhagyma, hanem csak a szár,
igen,
és körül van 6-7 csodálatos fokhagyma. És így ezt kaptam, aztán hát elütettem, már mondom, egy 2-3 hete.
6-7, és melyik volt a leggyakoribb a darabszámba a középső szár mellett?
Ez most például, ha van egy karika, és ott a fokhagymák, pontosan üresen a közepében, meg az üres szárok.
Igen.
Semmi több.
Igen, de ez az oldalsó gerezdek, fokhagyma gerezdek, 6 hetet mondott, ugye?
5-6.
5, mert nálam az 5 volt az általános.
6 is volt közben, ezt kaptam egy barátnémtől.
Igen, 2-3 éve csináljuk mi is ezt a fokhagymát. Egy probléma van vele, hogy sajnálja az ember kirakni ugye a kézfokhagymát, nagy gerezdek, gyönyörűek, de hát csak ezzel lehet szaporítani.
Hát én mindig ezt, a legszöbbet.
Igen, igen, igen. Úgyhogy sikeres termesztést.
Nagyon szépen.
Értékes a fajta. Mi köszönjük a kérdést, csókolom, visszatállásra.
Kanyarodjunk vissza
Pinkánál
akkor Pinkához, igen.
Tehát ugye Bárton napra javasolták, hogy a dugót, a ordó dugóját, tehát a pinkát be kell verni, szorosan be kell verni. Igen. És ezt egyes...
De nem verjük be ezt a pinkát. Nem verjük be a pinkát, inkább meghallgatjuk a kedves hallgató kérdését, és utána visszatérünk ehhez a témához. Halló, jó napot kívánok!
Halló, adjon is el, jó napot!
Csók, Erzsi!
Kedves mindnyájuknak!
Köszönjük, viszont!
Mérnök úr, azt szeretném kérdezni, hogy kaptam gyökeres hügét, ugyanaz, mint amit már tetszett látni.
Igen.
De nem akarom most kiültetni, jó lesz az a tavasszal, letettem a pincébe vízbe.
Minden további nélkül. Vízbe, tett? Vízbe tette?
Vízbe tettem.
Gyökeres anyag.
Igen.
Vegye ki a vízből, igen, és normál talajba, egy cserébe jó nyomja bele. Nem, az sok lesz neki tavaszig a víz. Úgyhogy elbarnulhat.
De akkor tegyem le a pincébe.
Persze, ugyanott maradhat pincébe, de vegye ki a vízből, mert elrothatat a gyökér tavaszra. Úgyhogy
jó,
nem, nem lesz.
Igen, és amiről beszéltünk, ez a lemosó permetezés, ez most már aktuális?
Nem.
Nem?
Minél közelebb van a rügyfakadáshoz ez a permetezés, annál hatékonyabb.
Tehát akkor
úgyhogy
majd a tavasszal.
Csak a tavasszal. Csak a tavasszal. Így van, rendben, rendben.
Jó, és a másik, meg a kajszit úgy látszik, nagyon visszavágtuk, és mintha a vére folyna szegénynek, azzal mit érvő legyek.
Na most a vérefolyás alatt mézgát ért?
Igen.
Igen. Hát ugye a mézga ellen én egyetlen védekezést tudok javasolni csak, ami természetes, nem végleges, de 2-3 évre megoldja a problémát. Közönséges ecettel, legyen az 10 vagy 20%-os, áztató eső után lepucolni az ágvégről, illetve sepphelyről a mézgát.
Ez a törzsén van.
Ugyanúgy. Ugye a törzsén általában ott egy hosszabb ilyen hasítékba szokott általában lenni. Ezt kipucolni, és becsetelni ecettel, és a dolog 1-2 évre megvan oldva.
Mert ugye, kérdés?
Mert ugye a védekezés egyébként a megelőző védekezés ellene, hát az egy eléggé bonyolult, mert ugye itt okolják a mészhiányt, aztán különböző baktériumokat, hogy úgy tömeszeli el a szállító nyalábjait a növény a védekezéssel, hogy ne menjen például
ez
az a lényegtelen, hogy ne menjen tovább ugye a fertőző anyag a növénybe, és ilyenkor jelenik meg a mézga, de nem csak tudjuk, hogy nem csak a kajszinál van ez, hanem van a sárga barasznál, őszi barasznál is, meg a cseresznyénél és a megynél is, ahol pedig ugye azért a baktériumos betegségeket hát nem úgy ismerjük, mindahogy a kajszinál.
De akkor ez a lemosó permetezés arra is jó?
Ez ellen nem. Mézgellen.
Nem konkrétan, hanem akkor ő is kaphat abból a lemosóból.
Minden további nélkül, természetes.
Igen. Természetes. Most a citromfát azt érdemes visszavágni?
Nem szabad, most ne. Mert ugye télen, amikor 10 fok fölötti vagy körüli hőmérsékleten van teleltetve a citromfa, és megfelelően öntözve is, akkor a növény újra hajtásnak indul, és ezek értéktelen etiolált hajtások lesznek, csak gyengítik a növényt, és nem gazdagítják. Majd a tavasszal.
Tavasszal, és mikor mennyit öntözzel, mondjuk 2 hetente?
Hát azért egy kicsit annál többet, a növény mutatja a vízhiányt, szóval ne várjuk meg azt, hogy mondjam, pöndörödik a levele már a szárazságtól.
Jó, nem. Mikor tetszik erre jönni?
Nem tudom hirtelen megmondani, de ebben az évben.
Jó, mert vannak magocskák csak.
Köszönöm, azokért jelentkezni fogok legkésőbb
februárban. Érdekes, hogy nem nagyon bontakoztak ki. Azt az egyet behoztam, de a többin hallgatnak. Pedig látom, hogy ott vannak benne. És jó idő is volt.
Ez most már azokat is leveheti.
Leveszem.
Persze, aztán
persze.
Dobozba betenni, aztán majd igen. Ott elkezd működni tovább.
Rendben.
Köszönjük a kérdését.
Dénes, mielőtt visszatérnénk a pinkához itt a fügével kapcsolatban, hogy mit tenni vele. Abban az esetben nagyon sok eső volt ebbe az utóbbi pár hétbe, hogyha nem tudtuk elültetni azokat a megvásárolt gyökeres, tehát nyílgyökeres fákat, bokrokat, és el van velmelve például a kertbe. Most még, hogyha jobb idők jönnek, elültessük, vagy inkább hagyjuk így elvermelve, és várják meg a tavaszt. Mi a jobb ilyen esetben?
Köszönöm, megelőzött, mert készültem erre a kérdésre. Ugyanis, ha a csapadék eloszlást nézzük, az ültetés ideje szeptember, október, novemberbe, akkor a következő a helyzet a térségünkbe. Szeptember 57 mm, több részletbe, tehát csontszáraz volt a talaj. Október 42 ugyanúgy nem jelentett semmit a talaj mélyebb beláztatásához, viszont jött november, 131, ez viszont most azért kevésbé alkalmas a talaj, mert túl van elbaláztatva. De mégis azt javaslom, hogy akinek megvan az oltványa, csemetéje, azt tegye most a helyére, mert így ülepszik meg megfelelően tavaszig, mintha ott helybe fejlődött volna, ez az eredésnél nagyon sokat számít, és most egy öntözést is meg tudunk ilyenkor spórolni.
Egyre túlságosan sáros, egyre
nagyon,
mázas a
egyre nagyon, nagyon ügyeljünk, hogy ne tapossuk, ne sározzuk be a növénygyökerét, ezt akarom kimondani. Próbáljunk olyan talajt találni ott a gödörbe vagy gödör mellékén, ami egy kicsit morzsalékosabb, a gyökér közé lehet rázni, ugye a fogyafát helyére tesszük, és betemetjük tisztességesen, mérsékelten tapossuk csak a szélét meg a gödörnek, a többit inkább kupacoljuk fel, hogy ne fagyjon át ugye a talaj, és ez lesz a biztonságosabb. A telepítéshez biztonságosabb, mint az őszi. Viszont...
Ilyenkor használhatunk virágföldet?
Minden
hogyha
tovább.
Hogyha van a háznál még
minden
egy kis
maradék? Tovább. Sőt, minden tovább, hogy az előnyös. A másik dolog, amire szeretném a figyelme a terméknek, saját szaporítású anyaga van. Oltávány, dugvány formájában. Eddig még nem szedte föl az eredeti helyéről. A szintén megteheti azt, hogy most, elülteti, vagy ha tavaszra tervezte az ültetést, akkor az feltétlen csinálja meg, hogy vágjon alá, köré ezeknek a növényeknek, hogy a gyökerét szabdalja el, mert tavasszal, ha kicsit késik is, majd az ültetéssel nem indul be a növény a helybe, mert a gyökér ugye el van szakítva, ezzel az eredést eredményesebbé fogja tenni.
Jó, akkor ez is egy jó tanács mindannyiunk számára, és akkor visszatérhetünk a pinkához.
Igen, tehát azt tapasztaltam, hogy hivatkoztak is erre az adásra.
De nem. A pinka, ebbe az adásban nem lesz szó a pinkáról. Halló, jó napot kívánok!
Halló!
Jó napot!
Jó napot kíván! Tessék, hallgatjuk!
István vagyok, Lentiből.
Igen, István.
Üdvözlöm, mérnök úr.
Mi is
olyan kérdésem lenne, hogy van nekem legalább 30-35 almafám, a legnagyobb része kordomban van, és van egy olyan almafám, ami hagyományosan, és ezzel az a gondom, hogy nem minden éven érés előtt bepöttyösödik. Nem az egész, de legnagyobb részben. És ez a tárolás után, ez mindig jobban hallad befelé, és olyan keserű íze van neki.
Igen.
Ezt szeretném kérdezni, mi a megoldás itten?
Ugye ezt hívjuk úgy, hogy sztipik esedés, fekete foltosság, ami egy élettani jelenség egyes fajtáknál, ami ellen vegetációs időben kalcium, tehát méz készítményt javasolnak permetezésre,
igen,
de a méz készítmény kiutatása nem elégséges, itt a szedés idő az egy nagyon fontos tényező, tehát ne várjuk meg, míg bebarnul vagy megfeketedik a mag az almába, hanem ahogy kezd a fehérből átmenni a világos barnába, akkor szedjük, és akkor csökkenthetjük, vagy elkerülhetjük ezt a tipikesedés jelenséget.
Most végül is ez a kívül látszik az almán, ilyen feketés foltok, és az később, az mindig bejebb, mert is
így van, barnul befelé, és ugye keserűvé teszi az alma húsát, vagyis élvezhetetlenné teszi. Igen.
Nagyon köszönöm. Kérem. Még annyi kérdésem lenne, hogy a leándert hogy kell télesíteni, vagy kell egyáltalán?
Hát ugye, ha engem kérdez,
igen,
és nem az almatermesztőt, akkor én azt mondom, hogy nem mindig bírja ki az 5-6 fokot mínuszba a leánder,
igen,
tehát célszerű az bementeni fagymentes helyre, és annyi vizet adni neki télen, hogy el ne száradjon, és akkor tavasszal, ahogy az idő engedi, pedig újra kitenni.
Igen.
Biztos dézsában vannak ezek az edények, tehát így mozgathatók.
Igen.
Mert ugye van olyan javaslat, nem véletlen hivatkoztam almatermesztőre, aki mínusz 10 fokot javasolt, hogy azt még minden tovább kibírja a leánder, hát ebben is ugye többféle van, színben, virágteltségben, egyéb eltérő az érzékenysége ezeknek a növényeknek is, tehát legyünk megelőzően inkább óvatosak, és mentsük be a téli fagy elől. Nem tudjuk, hogy
mi következik. Nagyon szépen köszönöm,
mi köszönjük, viszont hallásra minden jót.
Melegszik az időjárásunk, de azért soha nem tudjuk, hogy a valódi tér visszatér-e hozzánk.
Ez az. Ugye nálunk erre a hét már mínusz 12 fokot is jósolt a meteorológia, hát ma reggel ebből hiányzott 10, úgyhogy csak 2 fok
állunk
volt.
Meg akkor, nálunk nulla volt, akkor igen, még több.
Igen, és nem tudjuk valóban, mert egy hetelet jósol általánosan a meteorológia, amit eddig végighallgattam, hosszabb távú előrejelzést, de azért hozzáteszi minden meteorológus, hogy igazán pontos előrejelzés 5-6 napnál távolabb nincs. Tehát így nem tudjuk, hogy mi várható. De a pinkát azért fejezzük be. Tehát ebből a régi tanácsból vagy gyakorlatból ugye arra következtetett sok fémedényben borászkodó kollega is, hogy hát akkor le kell zárni most minél gyorsabban a fémedénybe is a bor tetejét, tehát parafinnal, mert hát ez a pinka beverés. Nem, fémedénybe borászkodóknál többször elmondtam, most is nagyon hangsúlyozom, addig, amíg üledék keletkezik a bor alatt, addig hermetikusan lezárni a bor tetejét nem szabad, uszófedél rá, zárófedél rá, még a záró gumit se tanácsos rátenni, mert az az egy fél centis hézag, ami az uszófedél körül van, az a levegőzéshez elég a bornak, és megfelelő kénszint mellett ebből a bornak, új bornak semmi hátránya nem származik. Ha viszont üledékkel zárjuk le a bort, akkor addig annak az üledéknek ugye gáznemű mellékterméke van, ez a gáz nem tud eltávozni a borból, hanem benreked, mert le van zárva a teteje, ebből nagyon kellemetlen ízhatások keletkezhetnek a borba, ami szinte gyógyíthatatlan.
Még a borral kapcsolatban, ugyebár már tonnap elmúlt, lassan már egy hónapja, de azért milyen tapasztalata van arra, hogy mennyire készültek fel a új borok Mártonnapra, valóban új borok lettek, vagy pedig azért az idei évben kicsit késett a kiforrása a boroknak,
színes,
a mustoknak.
Színes a kép, nagyon színes a kép. Mártonnapi rendezvényekre ugye több hely volt, ahol jelen voltam, szinte palackozásra kézborokkal találkoztam, legtöbb helyen, de találkoztam egészen zavaros, még valóban átalakuló félben lévő új borokkal is. Több panasz volt az idén a boroknak az erjedésével kapcsolatban. Egyrészt nem akart indulni az erjedés, másrészt elhúzódó volt az erjedés, és ugye nálunk Magyarországon nem egészen az a maradék cukornak a tartása vagy igénye, mint itt Szlovéniában, ugye amikor 25 összlével jön a kollega, hogy baj van, mert nem ford ki ez a bor, hát mondom, nézzük meg a cukortartalmát, alig érje el 25 összlét, hát mondom, e fölött zárják le Szlovéniába, fejezik be, kényszerítik befejezni az erjedést, hogy maradék cukor maradjon vissza, mert ez kellemesebbé teszi a borfogyasztását. De ugye valóban ez nem okoz gondot, de amikor 40 fölött van a cukortartalma még a bornak, ebből adódhat olyan probléma, hogy majd a tavasszal újraindul. Na most ezeknél azért kell ügyelni a megfelelő teleedényre és megfelelő kénszintre, mert ilyenkor hiányzik a borból egy konzerváló tényezőnek bizonyos százaléka az alkoholról, van ugye itt ez esetben szó. Én az elmúlt év, bocsánat, még nem múlt el, tehát a mögöttünk lévő év szőlő termesztésének vagy minőségének egyetlen, szinte minden termőtájon azonosan érzékelhető eredményét, hozadékát tartom, ez a sav összetétel. Tehát a savak olyan mennyiségben vannak a borokban, ami harmonikussá teszi a bort, ideális fogyasztásra. Ezt ugye, ez az egyik konzerváló tényezője a bornak, az alkohol mellett, de a másik a kén, amit viszont alacsony savtartalom mellett és alacsonyabb alkoholtartalom mellett inkább a 80 mg pro literes kén dózis tartjuk, mint az 50-et, de az 50 az mindenhol kívánatos.
Az ünnepekhez kapcsolódik számos dísznövényünk, és ugyebár december lévén őróluk is kellene néhány szót szólni, ugyebár harmadika van, Mikulás nap, Mikulás virág, amelyből azt hiszem, hogy dömping van, majd minden ház ablakán, asztalán, benne a lakásban megtalálunk egy ilyen virágot. Mit tegyünk, hogy minél tovább tudjunk ezekben gyönyörködni? Mi okozhatja, ha ezek a növények nagyon gyorsan tönkre mennek, mire figyeljünk akkor, hogyha, amikor éppen vásároljuk őket?
Igen. Hát ugye nem szokás ez, meg hát talán bizalmatlanság is a termelővel vagy az értékesítővel szembe, De én bizony kiszoktam ütni a cseréből ezeket a növényeket, mielőtt megveszem, hogy teljesen be van a gyökeresedve az a növény.
Hát nem hiszem, hogy nagyon örülnének a bolton, látnák, hogy éppen verem kifelé a virágot a cserepéből. Igen.
Pedig csak így tudunk meggyőződni arról, hogy valóban begyökeresedette az a növény teljes egészében. De kihangsúlyoztam a bizalmat, ugye, mert ez a bizalmatlanságnak a jele és a tünet tevékenysége. Tehát ez az egyik legfontosabb tényező, hogy ez valóban jól begyökeresett anyag legyen. A másik. Lehetőleg hűvös helyen tartott növény legyen, és ezt folytassuk a lakásba is, mert ha addig 10 fok körüli hőmérsékleten, ez ugye megfelelő hűvös hely a mikulásvirágnak, ha ezt fölötti hőmérsékleten visszük aztán szobahőmérsékletre, 20 fok körül vagy 20 fok fölött, akkor nagyon érzékeny lesz a növény a víz ellátottságára, ami sajnos akkor is problémát okoz, ha kevés, meg akkor is, ha sok.
De hát éppen azért vásároljuk őket, hogy díszítsa a nappaliba éppen az asztalt.
Természetes, de ilyenkor az öntözésre kell nagyon vigyázni, hogy a könnyen, ugye ezek laza közegben vannak ültetve általában ezek a növények, laza tőzeg, szvagnum a közeg, amiben ezeket általában ültetik, könnyen leresztik a vizet, ezért a pótlásáról minél melegebb helyen tartjuk, annál inkább gondoskodni kell.
Alulról, fölülről öntözzük?
Fölülről öntözzük, mert ugye az alsó öntözés az mindig kritikus, mert az alsó öntözés feltételezi azt, hogy a tenyészedény, amiben a növény ültetve van, az legalább 2-3 centig vízbe legyen, ugye a talpa. Ez viszont lezárja az alsó szellőzés lehetőségét a lukata ugye a cserépedényen, vagy a műanyagedényen, ezért ha nem tud megfelelően levegőzni a gyökér, ez ugyancsak hervadáshoz vezethet, és a növény korábbi elpusztulásához. Arra nem tudok semmi jó tanácsot adni, hogy hogyan lehet ebből aztán majd 2 éves növényt csinálni, hogy akkor is díszítsen, mert el kell fogadnunk, hogy az 1 éves növény, alkalmi növény, természetes lehet ezzel kísérletezni, tavasszal vagyok elmúltával ki lehet ezt ültetni, félárnyékos helyre.
Ha szerencsénk van, sikerül is, igen, ezt tapasztalatból tudom, hogy 2-3 évig azért szépen lehet
kísérletezni
vele, lehet játszadozni, de azért elébb-utóbb elköszön a családtól.
De ha már Klárika itt megemlítette ezt a díszítő növényt, van nekem egy, nem tudom, hogy fogalmazzak, rossz érzésem, látva, átutazva falvakon keresztül, Kasul, szinte nincsen település, ahol adventi koszorú ne lenne. És engem ezek az adventi koszorúk azért zavarnak, mert ezek csiricsárék, ezen minden van, de nem tudom, hogy nincs a településen egyetlen ember se, aki el tudná mondani azt, hogy az adventi koszorú csak zöld gajból készülhet, mert ez a reménységet szimbolizálja. Aztán a gyertyák, 3 lila és 1 rózsaszín. Ez a 4 adventi vasárnapot, illetve a 4 evangelistát szimbolizálja, és a szomorúság, a gyász, vagy a bűnbánás mellett a 3 lila gyertya, amit szimbolizál, ott van egy rózsaszín is, a reménység színe, de ha ezt nem tartjuk be, akkor ne csináljunk ebből különböző csicsás parádét, mert az már nem adventi koszorú, hanem valami egész más, valami
divat.
Dekoratőri.
Dénes, a divat ide is betört, és a divatot követni kell.
Jó, én nem vagyok divat ellenes, csak ugye azért adventi koszorú, mert hát valahogy az advent ezennek azért passzolni kell.
De akkor mindegy forma volna.
Ebben ez az érdekes. Karácsonyfák is általában egyformák. Eltérő lehet ugye, hogy csillagszóró van rajta, vagy gyertyák vannak rajta, vagy ilyen mütyürök, kütyürök, de az adventi koszorú ez valóban az adventet szimbolizálja, és ennek van egy szabálya.
Visszatérve a Mikulás virágra, föl tudjuk-e ismerni valamilyen módon, hogy az a virág a virágoztatás kezdetén van, vagy pedig a vége felé? Miről tudjuk ezt fölismerni, mert föl lehet?
Igen, föl lehet, de ahhoz a virágját kell megnéznünk. Nem a felleveleket, a színes felleveleket.
Igen, hát erre a figyelmeztetés, hogy mit kell alaposabban néznünk.
Tehát ugye, ha azok bimbóban vannak még, akkor leghosszabb idejű lesz a díszítő hatás, de ha már teljesen kinyíltak a párha levelek közti.
Igen, és kezdik szórni a kis virágport, akkor biztos, hogy azt a növényt ne vegyük meg.
Így van, rövidebb életű lesz.
Még föltekintve az órára, van valamennyi időnk, kérdezőnk nincsen. Kedves hallgatók, még néhány percük van, hogy kérdezzenek a szakembertől, tehát ragadják meg az alkalmat. Mikulás virágról beszéltünk, van egy másik decemberhez kapcsolódó virág is, ugye már a karácsonyi kaktusz. Nekem ezzel az saját karácsonyi kaktuszommal az a problémám, hogy ő már egy jó hónapja virágzik. Szegény szerintem a naptári hónapokat nem ismeri. Hogyan tudnám én őt rákszokatni majd az elkövetkezendő években, hogy valóban tehát abba az időbe virágozzon? Őt szépen ki volt rakva, félárnyékos helyen nyáron időbe be volt hozva, saját helyére volt rakva, tehát nem volt mozgatva, de hát azért nem gondoltam azért októberben nekem, október végén ne kezdjen el virágozni.
Gyermekkoromat idézi ez a kérdés. Amikor a szekrény tetején egész éven át ott volt egy tányérba a szerencsétlen karácsonyi kaktusz, és csodák csodája, karácsonyra minden évben gyönyörűen kivirágzott.
De régen ismerték a naptár.
Egyrészt, de az más fajta volt. Ma nagyobb virágú, színben is eltérő, törpébb növekedésű, de nagyobb levelekből álló növény van a piacon. Ezek ismerik kevésbé a meteorológiai jelenségeket, mert tulajdonképpen itt nincs másról szó, mint arról, hogy egy rövid nappalos növényről van szó, ami ugye, ha most Gárika azt kérdezi, hogy a saját növényével mit csináljon, akkor minél sötétebb helyen tartja szeptember után, de október után különösen, és ha lehet, minél alacsonyabb hőmérsékleten, ez alatt természetes nem fagyot értek, hanem a 10 fok körüli hőmérsékletet, amit természetesen nem könnyű lakásviszonyok közt produkálni. Én úgy gondolom, hogy hiába nevezzük karácsonyi kaktusznak, de előbb kinyílik, akkor is szép.
És ez igaz.
Karácsonyra inkább majd vegyünk valami mást, meg hát akkor a karácsonyfa a fődíszítő eleve a lakásnak, úgyhogy ezzel így kell beérnünk.
Pontosan, talán még egy kérdés. Tehát mindenben van már a tárolóhelyeken. Mit tudunk annak érdekében tenni, hogy a rendelkezésünkre álló tárolóhelyek páratartalmát hogyan tudjuk korrigálni, mert van, amikor egy garázs, vagy egy olyan félpince a tárolóhelyünk, és az általában száraz, a pincék kicsit nedvesebbek. Milyen trükköket tudunk bevetni, hogy azt a páratartalmat tudjuk biztosítani a betárolt terményeknek, amire szüksége van?
Amit az megkívánt, hogy ne ráncosodjon, ne és radírosodjon, radigúvá váljon az alma például. Hát ennek két módja talán kivitelezhető házilag, az egyik nagyobb felületű párologtató edény elhelyezése vízzel ugye a tárolóhelyen, de én eredményesebbnek tartom azt a megoldást, amikor éjszakára nyitva hagyjuk, különösen még nagyobb fagyok nincsenek, az ablakát, ajtaját ennek a tárolóhelynek, mert ilyenkor egyrészt a hőmérséket tudjuk csökkenteni, másrészt a páratartalmat tudjuk növelni a tárolóhelyiségbe. Reggel viszont bezárjuk a kinyitott nyílásokat, és így az alacsony hőmérsékletű levegő bent marad a tárolóhelyen, meg a magasabb páratartalmú, és ez előnyösen befolyásolja a benne lévő növények tárolását. Viszont bármit is csinálunk, biztosítjuk a hőmérsékletet is, meg a páratartalmat is, azért legalább 2 hetenként, 10 naponként vizsgáljuk át a tárolt gyümölcseinket, zöldségeinket, mert ha pusztuló van benn, hogy tovább ne pusztuljon, ne terjedjen a pusztulás, ezeket minél távolítsuk el a tárolóhelyről.
Sok mindenről beszélgettünk a mai nap alkalmával is. A hónap végén eljönnek az ünnepek, akkor biztosan, hogy senki sem fog munkával foglalkozni. Ezekben a napokban legjobb a családdal, a gyerekekkel foglalkozni, játszani, és hogyha valaki nagyon nem tud elszakadni a kertészkedéstől, az olvasgasson, vagy az interneten kutatgasson érdekességek után. Így a műsor végéhez érve az év utolsó adásában kertészünknek megköszönöm, hogy egész évben ellátott jó tanáccsal minket, és reméljük, hogy a következő évben sem maradunk-e tanácsok nélkül. Valószínű, hogy kertészünk is pihen majd 1-2 hetet az év végén, aztán szép lassan elkezd majd dolgozni az üvegházban. De addig is békés, nyugodt hónapot kívánok, mind önnek, mind a kedves hallgatóknak. E műsorral, ha minden rendben megy, akkor 2020. január 7-én, tehát az új évben fogunk jelentkezni. Addig is, kedves hallgatók, viszont hallásra, és Dénes még akar valamit mondani.
Igen, én is minden szépet és jót kívánok az elhangzottakhoz csatlakozva. Szeretet ünnepe hangsúlyozva lesz. Szeressük majd a madarainkat is, ha a hőmérséklet úgy alakul, ne feledkezzünk meg az etetésükről.
Erről fogunk majd talán januárban éppen indítani. Köszönöm. A következő adásunkat. Viszont hallásra,
viszont
kedves
hallásra,
hallgatók.
Minden jót kívánok.
Nem tudja, hol követte el a hibát? Nem tudja, mit csinált rosszul? Kérdezzen bátran, a kertész válaszol!